Tehát a szomorú esemény tegnap történt. Tegnap délután 10 óra 40 kor a Győri Kórházba, és hát szív és keringési elégtelenség lépett fel nála, és hát többször próbálták újraéleszteni, és hát sajnos ez így nem sikerült. És nagyon váratlanul ért mindannyiunkat ez, mert míg szerdán beszéltem vele telefonon, akkor úgy tűnt, hogy még javult az állapota, bár hét elején erősen köhögött, szerdán még kevésbé, de hát a szívesen volt már olyan állapotban, mert ugye előtte volt egy 5 órás műtétje, tehát azért kellett neki visszamenni a kórházba, és ez ugye megviselte a szívét, legyengítette, és sajnos még az is közbejött, hogy a Covid tesztje is pozitív lett, tehát még ez a plusz dolog is ott volt, és hát így történt. Na most szeretném felolvasni azt az igét, amit ő emlékeim szerint 1999-ben, amikor megkeresztelkedett, akkor a keresztségekor kapta. Így szól, ez Ézsaiás könyve 43. fejezet első verse. De most is így szól az Úr, a Teremtőd, Jákob és a Te Alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Tehát én hiszem azt, hogy hisszük azt, hogy ő az Úrban fejezte be a földi életét, és hogy hát ez volt tulajdonképpen ez az ige azért elkísérte őt a minden napjai során, és hát ő így élt, legalábbis az én emlékeim szerint igyekezett így élni, hogy Istennel szoros kapcsolatban, és hát mindenkit hát erre buzdított és tanított. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Gyertek, gyerekek! Jöttök ki? Szeretnétek?
Azt hiszem.
Oké. Na, sziasztok, gyerekek! Szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek. Ki szeretné megsózni ezt a vizetet picit? Gyerébe vizetérhez, sózd meg nekem. De úgyhogy a felnőttek lássák, én oldalról sózd, hogy lássák a felnőttek. Így, úgy, né? Na? Jó, sózd meg. Még egy kicsit. Na, még egy kicsit sózd meg. Úgy van, láttátok felnőttek, hogy ment a só? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném kérdezni, igen, tőletek, hogy ez nincs az gyerekek?
Tojás.
Tojás, biztos?
Igen.
Igen, jó mondjátok. Oké. Ezt valószínűleg a felnőttek anyukák fogják tudni, hogy a tojást beletesszük a vízbe, akkor mi történik a tojással? Mondja nevesen.
Lesüllyed.
Jól mondom, lehet bátor. Hát akkor most kérek valakit, hogy légy szíves, tedd bele, panka, tessék, de úgy, hogy lássuk a felnőttek, jó? Mi történt?
Nincs tojás.
Mi történt, vajon? Mi törjött fel? Sódor? Mert a só mit csinál? Fenntart. Hát az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy sóval kapcsolatban mondott valamit? A sóval kapcsolatban? Már itt a szepet. Ti vagytok a föld sója. És a só valami ilyesmire képes. Hogyha Krisztus benne van az életünkben, és jó kapcsolatban vagyunk az Úr Jézussal, akkor felemeljük az embereket magunk körül. Ez nagyon szép, nem? Elmentek az iskolába, beszéltek Istenről, szeretetéről, jóságáról, milyen Isten, ez felemeli az embereket. Biztos nektek is volt olyan, hogy nehezen napotok volt, de amikor Jézusra gondoltatok, akkor fölemeli az ő vele való kapcsolat. Amikor Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor olyan lesz az életünk, mint ez a víz, és fel tudjuk emelni az embereket magunk körül. Hát én ezt kívánom nektek, gondoljatok mindig erre, hogy ha Jézus benne van az életünkben, akkor fel tudjuk emelni az embereket, akiknek szomorúságuk van, akik rosszul érzik magukat, akkor fel tudjuk emelni őket. Köszönöm szépen, hogy ide előjöttetek. Ki segít nekem kivinni ezeket? Lóri, ha te még nem segítettél. Köszönöm. Ezt meg a pankán tudod. Jó, vigyétek ki a konyhába.
És akkor most Szele Gabikát várjuk. Olvas el nekünk a mondókáját, és aztán majd Irénkétől egy verset hallgassunk meg.
Nagyon nehéz ma szólni, de én úgy hiszem, hogy kedves Marika, testvérnőnk azt az igét élte, amit Jézus bízott a szívünkre, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. A 27 hitelvünk című könyvből is találtam egy részt Jézus Krisztusról, aki ezt a gyönyörű gondolatot és igét hagyta ránk, ezt szeretném megosztani veletek. Jézus Krisztusról. A bűn testének hasonlatosságában volt, de lelki képességei nem viselték magukon a bűn egyetlen foltját sem. Így szent természete rendkívül érzékenyen reagált mindenre. Fájdalmat okozott neki minden érintkezés a gonoszsággal. És most Ellen White-tól is szeretnék néhány gondolatot felolvasni nektek Jézus Krisztusunkról. Jézus minden reménységünk teljessége. Ő énekeink dallama, egy szikla árnyéka a tikkasztó földön. Ő az élő víz a szomjas lélek számára. Ő menedékünk a viharban. Ő a mi igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk. Amikor Krisztus a személyes üdvözítőnk, akkor annak dicsőségét hirdetjük, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. A súlyos lelki ínséget nem az okozza, hogy Krisztus nem tett meg minden tőle telhetőt egyházáért. Mennyei atyánk az egész mennyet oda ajándékozta egyetlen ajándékban, drága fiának odaadásával. A Szentlélek munkája meggyőzni a világot a bűn, igazság és ítélet tekintetében. Jézus azt mondta, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Isten fiának felfedése a kereszten, amint az emberek bűneiért halt meg, a végtelen szeretet hatalmával vonza az emberek szívét, és egyúttal meggyőzi a bűnöst, a bűnről és a megváltásról, a megváltás erejéről. Krisztus meghalt, mert megszegték a törvényt, meghalt, hogy a bűnös embert meg lehessen menteni, ám a történelem bebizonyította, hogy könnyebb elpusztítani a földet, mint újjáteremteni, mert az emberek megfeszítették a dicsőség urát. Aki jött, hogy egyesítse a földet a mennyel, és az embert az Istennel. Köszönöm szépen.
Amen. Én saját versemet hoztam el, hogy vigasztalásul szolgáljon mindnyájunk számára ebben a nagy fájdalomban, amikor együtt érzünk a hozzátartozókkal, és mi szerencsések vagyunk, hogy van hitünk, és a hitünk igenis megvigasztal. Egyedül Isten tud megvigasztalni bennünket a fájdalmunkban. Ezt szeretném versben átadni nektek. Vigaszt nyújt hitünk, szabad elcsitult, mint őszi nématáj, menni készültél, mégsem búcsúztál. Úgy mentél el, mint egy hulló falevél, mint fészkéből a költöző madár. Lelked az ég felé repült, hogy Istennél oltalmat találj. A sötét felhők szerte foszlanak, bíbor bársonyán ébred már a nap. Felragyog a fény a szivárvány fölött, s te otthonra találsz a csillagok között. Emléked itt maradt, szívünk most mégis fáj nagyon, de vigaszt nyújt hitünk, és enyhül majd a fájdalom.
Szeretett testvéreim az Úr Jézusban, úgy érzem, hogy mindannyian megtörtek vagyunk, nem jutunk szóhoz. Nem csak egy gyülekezet vezető helyettest veszítette a gyülekezet, hanem valaki a családomból azt mondta, hogy Marika néni olyan okos volt. Nem csak okos volt, volt humora, volt nagy szíve neki, és nagyon egyenes ember volt. Amikor úrvacsorára nem tudott eljönni, akkor talán rá egy hétre van, amikor hétköznap voltam nála. Család biztos látta, nem tudom, láttátok-e. Én még soha nem láttam őt sírni, de ezen az alkalmon sírt. Kisírta az összes bűnét Isten előtt. És azon az úrvacsorán ő mindent lerendezett az Úrral. Nem csak az úrvacsora alkalmas, hogy lerendezzünk az életünk dolgait, hiszem. De ez valahogy egy gondviselésszerű alkalom volt. És én is tudom, hogy milyen komolyan élte a hit életét. Szeretném elmondani nektek, Szilárd és Emese és Dórikánk, édesem, hogy hiába való lenne a hitünk, Korintusi első levél 15. fejezete szerint, és az ige hirdetés is, amit most itt teszünk egész nap, hogyha Krisztus nem támadt volna fel, ő feltámadt. Igazán Krisztus feltámadása ilyenkor jön közel hozzánk, amikor nincsenek válaszok, amikor nincs következő lépés, amikor már hiába véletlen felhívtam telefonon őt, és azonnal kinyomtam, már nincs, aki felvegye. És ezek olyan szörnyű érzések. Azt mondja a 19. vers, itt a 15. fejezetben, hogyha csak ebben az életben reménykedünk, Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De ha Krisztusban vagyunk, akkor nem csak ez az egy élet van, hanem van folytatás. Ott van egy egész örök élet, ahol minden szerettünkkel találkozhatunk majd, és mi magunk sem válunk semmivé. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, mondja az apostol, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, ami egyébként már valóság, csak még nem hirdette ki Jézus, hogy el ne lehetett a halál diadalra, hogy nincs halál. Csak ki kell még hirdetni, és Jézus ki akarja hirdetni. és ő jön, rövidesen itt van. Ez a mi hitünk, a mi adventi hitünk. És így fejezi be az apostol, aki maga is a haláldal nézett farkas szemet, halál hol a te diadalmat, halál hol a te fullánkod. Mindannyiunkban egy jó nagy fullánkot van. Én magam is órákon keresztül nem tudtam mit kezdeni saját magammal, mert bár Marika ezen az úrvacsorán tényleg úgy tűnt, hogy valami nagy dolgot beszélt meg az úrral, de, és ott is volt a rossz érzés bennem, hogy nagyon beteg, de erre nem gondoltam, és talán egyikünk sem gondolt erre. Szeretnék most imádkozni elsősorban a családért, szűk családért és a nagy családért is valamennyiünkért Isten előtt. Kérlek titeket, hogy álljunk fel. Édesatyánk, te, aki a családfőnk vagy, aki amikor minden összeomlani látszik, akkor oda mehetünk hozzád, és biztonságban érezhetjük magunkat. Köszönjük neked, hogy valóban, ahogy itt az imádságban elhangzott, nekünk van hova jönni. Van kikbe kapaszkodni, és amikor egymásba kapaszkodunk, akkor beléd kapaszkodunk, hiszen azért adtad ezt a családot nekünk, Urunk. Bárcsak jobban tudnánk vigyázni erre a családra valamennyien. Édesatyám, könyörgöm a családért, a sokban lévő családért, akik az édesanyát, anyóst és a nagymamát is elveszítették egyszerre. Urunk, te pontosan tudod azt, hogy ez a hiány milyen rettenetes, hiszen te is elveszítetted a te fiadat. Hogy ezt az űrt betölteni talán sohasem lehet. A seb, a heg, az ott marad mindörökre. De te gyógyítod ezeket a sebeket. És köszönjük, hogy a te gyógyszertárakban erre a sebre is van gyógyír. A reménységért adunk hálát neked, hogy eljössz. Hogy nem hagysz legyőzöttem minket a halál által, hanem új életre hívsz valamennyiünket. Milyen jó lesz Marikával majd újra együtt dicsérni téged. És az a kis idő, ami még hátra van addig, szeretnénk veled közösségben megélni. Ahogyan Marika is olyan példamutatóan megélte. Köszönjük őt neked, hálát adunk azért a néhány évért, amit együtt eltölthettünk, mind azért a sok áldásért, mint rajta keresztül adtál a gyülekezetnek. A temetésig hosszú idő van még, és kérünk téged, hogy ez alatt az időszak alatt is, amikor talán majd nem jön annyi részvét, nyilvánítás a család számára, te légy az ő oszlopuk, te légy az ő erős kősziklájuk, ahogyan megígérted, Úr Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Drága testvéreim, a prédikációs rendünk, az ige hirdetési rendünk szerint egy igen speciális témával kellett, hogy mai napra készüljek. Fontolgattam magamban, hogy Marika mit mondana, hogy mit tegyünk, hogy egy teljes ige hirdetés a halálnak a témakörével foglalkozzék-e, vagy sem. És arra jutottam, hogy Marika azt mondaná, hogy menjünk tovább az eredeti témában. Ezért szeretném, hogyha kinyitnánk Isten igéjét a János evangélium a 8. fejezetében, nél, második versnél. Kezdjük el, és olvassuk el, illetve az első verstől olvassuk Isten igéjét. Eszerint olvasom az új protestáns fordításból. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasság törésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedett. Azt mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztat téged. Ő így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Hogyha megnézte bárki is az ige hirdetésnek a címét, akkor talán azon gondolkodik, hogy tévedés volt ez a szakasz, amit elolvastam. Azért nem tévedés, mert a Szentírás új szövetségi szakaszában valami egészen forradalmi dolog történik a bűnöknek a kezelésében. Ez pedig az, hogy Jézus újra értelmezi a bűn kezelésének és a bűn legyőzésének a folyamatát. És ez igaz a homoszexuálisokra is, mert hogy ez a témánk ma. A homoszexualitás és a Biblia. Miért fontos erről beszélni? Miért gondolták azt testvérek, amikor összegyűjtöttük a témákat, hogy miről beszéljünk, hogy kellene erről szót ejtenünk? Azért, mert a közbeszédben egyre többször hangzik el pro és kontra érvek, amellett, hogy ez jó vagy rossz dolog. Ez a igazán objektív oka annak, hogy erről beszélünk. Azonban van számomra egy szubjektív oka is. Két nagyon jó barátom is néhány évvel ezelőtt úgynevezett coming out-ot tartott, ami azt jelenti, hogy kinyilvánította magáról azt, hogy ő homoszexuális. Az ő mind a kettőjüknek a bevallása szerint a boldogságukhoz arra volt szükség, hogy felvállalják a nemi irányultságukat. És azt mondták, hogy igazán attól kezdve kezdtek el boldog életet élni, amikor kifejezhették azt, ami a szívük mélyén volt. Ha a boldogság azon múlik, hogy valaki kifejezheti-e azt, hogy homoszexuális-e vagy sem, akkor, és ez kérdés, vajon korlátozhatjuk-e őt abban, hogy a boldogságát megélje? Ez a kereszténység egyik legnagyobb kérdése jelenleg. De próbáljuk meg a Biblia fényében megvizsgálni ezt a témát. Három része szeretném osztani az ige hirdetést. Először is, mit mond a Biblia a homoszexualitásról? Másodszor, hogyan áll általában a társadalom a homoszexuálisokhoz? És végül, mit mondana Jézus Krisztus egy homoszexuálisnak? Azt gondolom, hogy ezek a kérdések, és különösen az utolsó kérdés nem légből kapott. Lehet, hogy még nem kérdezett meg egyetlen ilyen témában küzdő ember sem minket. Nekem már volt többször részem ebben. Lelkészként ezzel kell, hogy foglalkozzam és találkozom is vele. De a gyülekezeteinkben az a nem tudom hány százalék, akik jelenleg a magyar társadalomban élnek ilyen identitással, ilyen nemi identitással, ezek az emberek megjelenhetnek a falainkon belül, és mind a két esetben, akiről említést tettem nektek, gyülekezeti tagjaink gyermekei voltak. Ma már nem járnak gyülekezetben. Vajon mit tudnánk tenni azért, hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok itt legyenek közöttünk? Tehát mit mond a Biblia a homoszexualitásról? A Bibliában összesen 7 alkalommal van szó a homoszexualitásnak a kérdéséről. Az Ószövetségben van 2 elbeszélésünk, Szodoma, és a másik pedig Gibea története, ezt nem akarom most részletesen, mindannyian ismerjük ezeket. Valamint 2 tiltás van, nagyon egyértelmű tiltás a Szentírásban a homoszexualitással kapcsolatban, Mózes 3. könyve 18. fejezet 22. versében, és Mózes 3. könyve 20. fejezet 13. versében. Ha megengeditek, akkor ezt nem olvasom fel, jegyzeteljétek le, otthon megnézhetitek. Talán az egyiknek a végét elolvasom, a 18-22-nek a végét, amiben arról, vagy ez egész igét el lehet olvasni, hogy férfival ne hájulja, hogyan asszonyal állnak, utálatosság ez Isten előtt. Új szövetségben is találkozunk vele, Pál apostolnál találkozunk, 3 helyen találkozunk vele, ezzel a kérdéskörrel, a római levélben és a korintusi levélben. Hogyha összegezni szeretnénk, hogy mit mond az Új Szövetség a homoszexualitásnak a kérdéséről, akkor ezt mondhatnánk: a homoszexualitás bűn, és undorodik Isten tőle. A római levélben egészen konkrétan az első fejezet 27. versében, egyébként a növekedési szemináriumon beszéltünk erről, az egész első fejezetben arról beszélünk, hogy az emberek felcserélik a természetes dolgokat természetellenessel, és ilyenkor Isten hagyja a szabad akaratának megfelelően, hogy az emberek learassák annak a következményt. 3-szor fordul elő. És az egyik ilyen következmény az, hogy az emberek, a társadalom kifordul abból a természetes nemiségből, abból a szép ajándékból, amit Isten adott az embernek. A korintusi levélben egy komplett bűnlistát találunk. Azt mondja itt az apostol a korintusi első levél 6. fejezetében, a 9. verstől: vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem öröklik Isten országát? Ne tévejegjetek! Sem a paráznák, sem bálványidádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtonok, ez a 2 mind a homoszexualitásra vonatkozik, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Milyen furcsa, hogy Pál apostol egészen hétköznapi bűnök között említi ezt a fajta eltévejedést. A római levélben egyébként ez egészen konkrétan ki van fejtve, de erre most nincsen lehetőségünk. Egyértelmű Isten igéjéből, és ezt nagyon pontosan kell látnunk, hogy a homoszexuális cselekedetben résztvevő emberek nem örökölhetik Isten országát. Ezt ki kell mondanunk egyértelműen. Viszont amennyire kihangsúlyozzuk, hogy a Biblia elítéli a homoszexuális cselekedeteket, fontos azt is látnunk, hogy semmit nem mond a homoszexuális beállítottságról. Mert a 2 között különbség van. Tehát nem azt mondja a Szentírás számunkra, hogy ha te ezt érzed magadban, homoszexuális beállítottságot érzel magadban, akkor nem örökölheted Isten országát. Ez egy óriási különbség, és ezt értenünk kell. Tehát Isten igéje, maga az Úr senkit sem ítél el azért, mert vonzódik a saját neméhez. Ez egy alapvetés kell, hogy legyen számunkra. Viszont ezek a nagyon kemény szavak, amiket Isten itt leír Pál apostolon keresztül, egyértelműen a cselekedetekhez, tehát a megvalósításhoz kapcsolódik. Ezért nagyon fontos látnunk azt, ami a magyar társadalomban éppen ebben a területen van egy óriási hiány. Vagy az egyik szélsőség jelenik meg a társadalomban, vagy a másik szélsőség az erre való reagálásban. Most nézzük meg azt, hogy hogyan áll a keresztény társadalom homoszexualitáshoz. Valójában két egymással szemben álló hozzáállásról beszélhetünk. De szeretném, hogyha megtalálhatnánk azt a pontot, amire Isten hív minket, hogy egy álláspontot ki tudjunk alakítani. A keresztény társadalomban, az nagy társadalomnak megfelelően, szinte százalékosan ugyanezt tapasztalható, a homoszexuális embereket nem ismerik, nem ismerjük, előítéletekkel vagyunk irányukban, olykor még gyűlölet szavak is elhangoznak, gyűlölet kifejezések, gyűlölet beszédek is elhangoznak velük szemben. És ami még jelen van, úgy érzem, az, hogy félelemmel tekintünk azokra az emberekre, akik akár a utcán, akár pedig a gyülekezetben megjelennek. Gondoljatok csak arra, hogy hogyan nevezik ezeket az embereket, akkor, amikor a nyomdafesték nem számít. Azonban ne felejtsük el azt, valami nagyon fontos dolgot, hogy Isten igéje, és a másik mózesi szakaszt, azt nem olvastam el, annak a végén azt találjuk, hogy aki homoszexuális, az halállal lakoljon. Egyrészt szeretném Jézus Krisztusnak a reakcióját, amikor oda vonszolják a farizeusok azt a nőt, idehozni. Vajon egy homoszexuálissal mit tett volna Jézus? Mit gondoltok? Vali? Miért? Jól mondtad. Azért, mert a mózesi törvényekben nem csak a homoszexualitást díjazták kövezéssel, hanem a házasság törést is. Mit mond Jézus a parázna asszonynak? Menj el, és ne tedd. Lehet, hogy vonzalmad van, mert volt 50, vagy 30, vagy 15 férfi az életedben. Menj el, és ne cselekedd többet ezt. Én erőt adok neked ezzel, ami most itt történik. Hogy az életedet megmentem. Erőt adok neked ahhoz, hogy ne csináld tovább azt, amit eddig tettél. Laci, esetleg megkérhetlek-e, hogy a táskámat hozd be, mert elfelejtettem valamit behozni. Köszönöm szépen. Itt. A Pál apostol leveleiben ide sorolja ezek közé a bűnök közé a paráznákat, a bálványimádókat, a házasságtörőket, tolvajokat, nyerészkedőket, sőt, kapaszkodjatok meg, még a pletykát, ebből beszéltünk a növekedési szemináriumon, még a pletyka is olyan dolog, aminek a következménye ez lesz. Tehát döbbenetes, amit Pál leír. Hogyha felcseréljük Isten igazságát, amit ő mondott, például a pletykáról, akkor elindul egy lavina, elindul egy folyamat, amit nehéz megállítani. És talán azt gondoljuk, hogy megállítottuk bizonyos mértékben, de ez nem igaz. Mert egy óvatlan pillanatban egy újabb lépést tudunk tenni a negatív irányba. próbálok ugrani, mert látom, hogy az időnk eléggé tovasz alatt. Nyilvánvalóan, és azt tudom mondani nektek, hogy olyan érdekes volt ezek között a fiatalokkal lenni 10 éven keresztül. Ugyanúgy viselkedtek, mint bárki más, ilyenek is vannak. És visszagondolni arra, hogy amikor erről a témáról volt szó, akkor a gyülekezetben vajon mennyire voltunk támogatóak. Mennyire voltunk olyanok, hogy azt tudja mondani, figyeljetek, nekem problémáim vannak. Nyilvánvalóan van egy nagyon nagy ellenállás, viszolygás, talán azt is mondhatom, hogy undor, ezt is mondhatjuk ezzel a témával kapcsolatosan. És ezt bizony nagyon sokan erőteljes szavakkal képviselik. És nagyon szomorú voltam, hogy egy olyan személy egyébként, akit tudom, hogy nagyon sokan hallgatunk YouTube csatornáján, ez a személy, aki maga is elvált ember, és neki is volna mine elgondolkodni, egyszerűen kijelentette, hogy meg kellene halnia azoknak az embereknek, akik ilyen vágyakkal élnek, és ezeket gyakorolják. Nos, ennek ellenhatásaként jött létre az LMBTQ. Ugye ez a mozaik szó, azoknak a nemi eltéréseknek az első betűjét tartalmazza, amik jelen vannak a világban. Jelen vannak ez egy magyar kifejezés, vagy a magyar kifejezéseknek az első betűje. Most nem akarom ezeket mondani, nem szószékre való, úgyhogy csak így ennyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan. És nyilvánvalóan ennek ellenhatásaként elkezdenek ezek a különböző, ezek az emberek szervezetekbe tömörülni, és amikor ezt teszik, a törekvésük az egy igaz dolog. Mert egy dolgot ki kell hangsúlyoznunk, hogyha semmi más nem is, hogy Isten igéjébe nem fér bele a gyűlölködés. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni. Hogy Isten népe között nem lehet gyűlölködés senki iránt. Jézus azt mondja, hogy annak, akik üldöznek titeket, azokat áldjátok. És sorolhatnám tovább. És Jézus nem tesz kivételeket abban a témában, hogy ha különböző bűnöket követ el, valaki azt lehet gyűlölni, vagy nem. Nyilván ezek a mozgalmak, ezek rossz választ adnak erre a kérdése, vagy erre a témára. Maguk is a gonoszság védelmezőjévé válnak akkor, amikor azt mondják ki, hogy ez az életstílus, amit képviselnek, és Isten ellen, Isten szavával és akaratával ellentétes, hogy azt szabad tenni, vagy hogy lehetséges így élni. Hogy amire Isten azt mondja, hogy nem jó, arra azt mondják, hogy ez is jó, ez is megfelel. Sőt, nem beszéltünk még a teológusokról, akik, és különösen szomorúan kell ezt mondanom, hogy protestáns teológusokról, és különösen Skandináviában, ahol az Isten által megteremtett világ sokszínűségére hivatkozva azt mondják, hogy összeadnak embereket, akik homoszexuálisok. Nos, ez egy szélsőség. Két szélsőség. Egyrészt gyűlölni azokat, akik ilyen indítatásúak, vagy a másik, amikor azt mondjuk, hogy felvonulásokat szervezünk, és próbáljuk a társadalmat hangolni erre az abnormalitásra. De most nézzük meg azt, hogy mire hív Isten minket. Most egy kicsit közelítettük, érzékenyítettük magunkat ezekben a gondolatokban. Mire hív Isten minket akkor? Akkor én, keresztény ember, mi az, amit tudok tenni egy ilyen emberért. Nem tudom, hogy bárkinek volt-e kapcsolata olyan emberrel, aki ebben a helyzetben élt, vagy volt. Én szeretném elmondani nektek Isten nevét dicsőítve, hogy lehet szabadulni belőle. Hogy én dolgoztam olyas valakivel, aki benne volt ebben, de megfordult, visszafordult, megértette, hogy Isten nem gyönyörködik ebben, és hogy ő megszabadulhatott. És azt mondja, hogy számára ez nem probléma már. Dicsőítem Istent ezért. Hála neki érte, hogy egy embert megmentett, az ő hatalmával, Jézus Krisztus keresztjével megmentett ebből. Na, mit mondana Jézus egy homoszexuálisnak, vagy a homoszexuálisoknak? Hát először is nem gyűlölné őket. Másodszor is nem rettegne tőlük. Harmadszor pedig, és ez óriási tanulság valamennyiünknek, amikor megnyilvánulunk ebben a kérdésben, nem gúnyolná őket. De nem nevezné azért, mert szereti, és mert kegyelmes és irgalmas, nem nevezné a gonoszságot igazságnak. Nem függesztené fel a törvényét Jézus Krisztus azért, mert szeret valakit. Nem félne attól, hogy ráragad majd embernek, ennek az embernek a bűne. Jézus Krisztus e kettő között jár. A szélsőséges elfogadás és a gyűlölködés között. Mint ahogy mindig Jézus középen jár, középen járna ebben az esetben is. Reménységet adna neki. Új életet, új életnek a fényét csillantaná fel számára. Ahogyan a korintusi levélben is olvashatjuk. Korintus az egy romlott város volt. Igazán ez a kérdés, amiről ma beszélünk, mindig jelen volt. Mindig jelen volt a világon. Sőt, azt is kell mondhatnám, hogy az egyházban is jelen volt. Emlékszem egy idős testvére, ott, ahol én egész fiatal koromban dolgoztam, hogy ezzel küzdött. Soha senkinek nem beszélhetett róla, de ezzel küzdött. Azt mondja a Korintusi első levél 6. fejezet 11. verse, pedig ilyenek voltak köztetek, mondja az apostol, akik ezzel küzdöttek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünknek a lelke által. Van menekülés. Az evangélium az egyedüli menekülés a homoszexuális ember számára. Az, amikor irgalmasságot kap. Mind a két ember, akiről beszéltem, sőt igazán három, elmondta azt, hogy milyen gyötrelmeket élt át nap mint nap ezzel kapcsolatban. Hogy nem tudta önmagát hova tenni. Nem tudta egyszerűen kezelni ezt a helyzetet. Nem mondhatta el a saját szüleinek sem, mert féltek, hogy el fogják ítélni ők. A legtöbb homoszexuális nem választja, hogy így érezzen. Ezeket a szavakat is megint ízlelgetni kell magunknak egy kicsit. Hanem eljön egy idő számára, egy bizonyos életszakasz számára, amikor elkezd szóba állni boldogtalanság érzésével, hogy benne hogyan működik ez a nagyon fontos kérdés, az identitásnak a kérdése. Tehát azt mondhatnánk, hogy azért felelős, amit megél, mint ahogyan egy ember, aki agresszivitást örökölt az apjától, vagy valakitől. Vagy egy olyas valaki, aki alkoholizmust örökölt. Ugye van és szeretném, azért kértem Lacit, hogy segítsen, Pálhegyi Ferencnek Őrjárat a etika körül. Ebben a könyvében jó 4-5 oldalt szentel a homoszexualitás témájának. És arról beszél, hogy hogy ebben a felfordult világban, amikor a családok nem jól működnek, nincs idő a gyerekekre, stb. Különböző behatások, például az, hogyha hibás a nemi minta, vagy ahol az apa gyenge, és a nő erős. Ez egy hajlamosító tényező lehet arra, hogy fellobbanjon a homoszexuális hajlam valakiben. Vagy félelem az ellenkező nemű szülőtől. Vagy kielégítetlen szeretet vágy. Nincs idő a gyerekekre például. Vagy a liberális teológia is ide sorolható. Vagy a nemi szeret, mint a hiánya. Van ilyen, hogy egyedül nevelik a gyerekeket? A szülők van. És van még egy utolsó is, hát nem utolsó, szexuális zaklatás, hogyha valaki ezen ment keresztül. Illetve képzeljétek el egy gyereket, aki azt se tudja, hogy mi fánterem ez a dolog, és egy homoszexuális élményben lesz része. És maga Bagdi Emőke is kihangsúlyozza, hogy ez egy ilyen pszichogenetikai folyamat, ami beindul olyan, mint hogyha a benzin egy szikrát kapna. Na, és akkor ilyenkor mit kell tenni? Nyilvánvalóan, hogyha nincs megállás, nincsen olyan megtartó környezet, akkor ebből homoszexuális gyakorlat lesz annak az embernek az életében. Én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus érti ezt. Tudja, hogy ez a folyamat hogyan zajlik, és hogy mi nekünk is ehhez a megértéshez oda kell tenni a magunk részét. Milyen megoldások lehetnek? Egy. Ha valaki, és ezt a Biblia írja, nincs párkapcsolatban, akkor az éljen önmegtartóztatóan. Lehet homoszexuálistól is kérni ezt? Igen, lehetséges. Miért ne tehetnénk meg? De van olyan is, aki elfogadja Jézus Krisztust, és képzétek, van ilyen, hogy képessé lesz normális, egészséges, heteroszexuális kapcsolatra a másikkal, a másik nemmel. Viszont vannak olyanok, akik képtelenek rá, önmegtartóztatóan élnek, de képtelenek rá, viszont Isten kiemelte őket, Jézus Krisztus keresztje kiemelte őket abból, hogy egy olyan világba csöppenjenek bele, amit a kutatások szerint nem adja meg azt a boldogságot, amire vágynak. Mert egy idő után a homoszexuális kapcsolatban is keresik a következőt és a következő társat. Mert nem ez a probléma, hanem ki kell, hogy töltse Isten szeretete azt az űrt, ami a szívükben van, és ezeket a vágyakat Isten a helyére tegye. Testvéreim, aki a homoszexualitással küzdő ember, és mi magunk is, Isten igéjéből hisszük azt, hogy nekünk Jézus Krisztusban van az identitásunk. Ő az identitásunknak az alapja. Ezért miközben kérjük azokat a személyeket, vagy bátorítjuk azokat a személyeket, akik ezzel küzdenek, hogy maradjanak itt közöttünk, és ne gyakorolják azt. Bátorítsuk őket arra, hogy ezzel a bűnükkel hagyjanak fel. De legyenek itt közöttünk. Mert ez a hely alkalommat adhat szombatról szombatra arra, hogy meg tudjanak gyógyulni. És nem csak ők, hanem mi magunk is szálljunk szembe azokkal a gyengeségeinkkel, bűneinkkel, amelyek elválasztanának Jézustól. Pál apostol egy sor ilyet mondott, olvastunk egy párat. De olvassátok el a Római Levél 25. 26. versét, és mélyen el fogunk gondolkodni azon, hogy mi minden tennivalónk van még. Ennek az ige hirdetésnek a végén szeretném Jézus Krisztusra irányítani a figyelmünket. Aki, amikor odahozzák a parázna asszonyt, akit egy egész társadalom ítélt el. Jézus képes volt arra, hogy tabukat döntögessen. Képes volt arra, hogy nyíltan beszéljen erről a kérdésről. És minket is bátorít arra, hogy amikor hasonlóval találkozunk, az ő irgalmát tudjuk továbbadni az embereknek. Megkérlek arra titeket, hogy álljunk fel és imádkozzunk együtt. Azokért az emberekért, akik talán nem is tudjuk, hogy a soraink között vannak, és ezekkel küzdenek, és önmagunkért is, hogy Isten megerősíthessen a belevaló közösségünkben. Édes Atyánk, miközben tele van a szívünk a fájdalommal a veszteség miatt, szeretnénk azokra is gondolni, akiket elveszítettünk a nemi identitásuk miatt. Édes Atyánk, kérünk, hogy taníts minket arra, hogy ezt a igazán megpróbáló kérdést helyesen tudjuk kezelni. Megkérünk téged arra, édesatyánk, hogy tégy minket olyan irgalmassá, szeretettelivé, kegyelmessé, érzékenyé, és finom lelkűvé, amilyen te voltál. Akkor, amikor egy számodra is undorító bűnnel kerestek meg téged. Édesatyánk, segíts külön választani a bűnt és a bűnöst. Erre kérünk téged. Egymásért is. Amikor valaki vét a másik ellen itt ebben a gyülekezetben, segíts így tekinteni egymásra, megbocsátóan adni új lehetőségeket. Édesatyánk, légy irgalmas valamennyiünkhöz, és a te végtelen kegyelmeddel, de vegyél körül, és adj reménységet rajtunk keresztül mindazoknak, akik küszködnek, ki tudja mivel az életükben. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a Szent Háromság nevében imádkozhatunk most. Amen. Amen.